kísértés, hogy milyen kísértések, jellegzetes kísértései lehetnek ennek a mai kornak nekünk, és hogy persze minden alkalommal arról is, hogy hogyan lehet ezzel harcolni, mit lehet ezzel kezdeni. Valamiféleképpen minden alkalommal beszéltünk arról, hogy Krisztus győzelmében van valahol elrejtve a mi győzelmünk is a kísértés fölött. Ennek a mai alkalomnak ez a címe, hogy a Krisztus győzelme. Győzelemről persze mindig csak úgy érdemes beszélni, hogyha egy küzdelem sorozat után vagyunk. A győztest, azt mindig a végén hirdeti ki, a győztest mindig egy út végén koronázzák meg, ismerik el, koszorúzzák meg, vagy adnak neki serleget, vagy akasztanak a nyakába érmet. Úgy van ez, mint amikor a világbajnokság van, és az óvatlan feleség oda huppan a világbajnoki döntőbe, és megkérdezi, hogy kik ezek a sárgák, meg kik ezek a kékek, és akkor mi férjek fogjuk a fejünket, hogy mit fog ez ebből a drámából megérteni ez a szegény asszony, ugye, aki nem izgult a végig velünk napjába kétszer a világbajnokság idején ezeket a drámákat. Hát csak azt fogja érteni, aki az utat végigkövette, és az annak a szívében lesz valamiféle katarzis, amikor a végén azt mondja, igen, ők megérdemelték, mert megszenvedtek érte, mert sokat formálódtak, sok csatán vannak túl, sokszor túlléptek a saját árnyékukon, és most méltán vehetik el a győzelmük babér koszorúját. Maga a kísértés szó is önmagában a magyar nyelvben nagyon bölcsen, ugye a kísérés igéből származik, megnéztem az etimológiai szótárban, az egyik lehetséges jelentése mindenképpen innen fakad, hogy a kísértés az kísér minket. Az egy hosszú út, tulajdonképpen egész életünkön végig kísér minket a kísértés. A kísértés az kísér minket. Ebben a szóban tulajdonképpen nagy teológia van, hiszen a Mózes első könyvének harmadik részében ezt mondja Isten a kígyónak és az asszonynak, miután mindenki megkapja a maga büntetését a bűneset után, és ezt a figyelmeztetést, ígéretet mondja Isten, ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja közt, ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Tulajdonképpen azt mondja ezzel, hogy örök harc kezdődik az ember és a kísértő között, hogy mindig meg kell küzdeni az erkölcsi jóért, az csak úgy nem fog soha magától jönni. És hogy a kísértés az mindig ott lesz a sarkadba, az ott mardossa. De aztán már ott van az ígéret is, hogy de aztán rá lehet taposni annak a kígyónak a fejére, pontosabban majd az asszonynak a szülötte, a fiú, majd rátapos a kígyó fejére és legyőzi azt. De ez valóban így van, végig kíséri életünket a kísértés. Megvan a fiatal kornak a látványos kísértése is, megvannak az idősebb kornak talán a kevésbé látványos kísértése is. Van egy kedves lelkész kollégánk, aki az édesanyjával, bocsánat, a nagymamájával él együtt, és a nagymamája nem református, hanem katolikus, és időnként eljön hozzá a katolikus pap meggyontatni őt. És egy alkalommal jött a katolikus pap, bement hozzá, és aztán egy perc múlva jött is ki. És kérdezte a lelkész a nagymamát, nagymama, hát ennyi volt a gyónás. Azt mondja, hogy mi bűnöm van nekem, édesfiam? Azt mondja, hogy kár, hogy nem engem kérdeztek. Szóval megvan bizony, és végig kísér minket ez a kísértés. Ezért most, amikor a Krisztus győzelméről beszélünk, akkor először is mindenképpen összefoglalóan arról kell beszélnünk, arról az útról, amit a Krisztus végigjárt, és látni kell annak az igazi mélypontjait, az igazi nagy küzdelmeit, hogy tudjuk értékelni ennek a küzdelem sorozatnak a végén, a keresztnek a győzelmét. Láttuk, hogy mit jelent az, hogy Krisztus átéli az éhséget és az éhségben a kísértést, hogy most csak magára gondoljon. De ő azt mondta, hogy nem csak. Nem csak én vagyok, nem csak a kenyér van. Nem csak az én éhes egóm van, amelyik szomjazik, éhezik és követelőzik, hanem van itt valami más is. Aztán átélte azt is, hogy mit jelent az, hogy ő volt a szeretett fiú, akiben nem csak az atya gyönyörködött, de gyönyörködtek a szülei is, ezt olvastuk róla, hogy növekedett Isten és emberek előtti kedvességben. Aztán kezdetben még fürödhetett a népszerűségben is, hiszen hát tényleg mindenkihez jó volt. De hogy ezen is túl kellett lépnie, ő maga is tudta, hogy ezen túl kell lépni ezen a népszerűségen. És a küldetése érdekében lett emberektől elhagyott, barátaitól becsapott, Istentől is elhagyott szolgává. A szeretett fiúból emberektől elhagyott szenvedő szolga lett. És át kellett élnie azt a legintenzívebb módon, hogy mit jelent az külső hatásoknak kitéve lenni, hogy tulajdonképpen ez a mi életünknek az állandó nagy küzdelme, hogy kívülről érkeznek mindig olyan próbatételek, támadások, amelyek próbára tesznek bennünket, és olyan volt tulajdonképpen Krisztus, mint egy fa, amelyiket állandóan tépi, szaggatja a szél valamilyen irányban. Ki volt ugye téve annak a történelmi kornak, amiben született, tulajdonképpen a kis, még meg se született, szinte már üldözte őt a hatalom, hogy már menekülnie kellett, hogy átélte, hogy mi a hatalomnak az arroganciája, hogy mi az, amikor az ember útjába van a hatalomnak, és menekülnie kell. Aztán pedig neki is meg kellett küzdeni a hatalom kísértésével, amikor népszerű lett, és csüngtek az ajkán, és levetették a ruhájukat, és pálmaágakat terítettek el, és azt mondták, hogy itt jön a király, itt jön a messiás, csak egy szót kellett volna mondania. De ő megküzdött a hatalom kísértésével. És aztán jött újra megint a hatalom kísértése, most már kívülről. Jöttek a főpapok, a főemberek, Heródes, Pilátus, a katonák vesszővel, a katonák korbáccsal, a katonák, akik kifosztották, akik lemesztelenítették, akik átszögezték. És ő ellenállt a bosszú kísértésének. És nem csak a fájdalmat, a fizikai fájdalmat szenvedte el, ami persze szintén irtózatos volt, hanem ezt a folyamatos megaláztatást. Azt, hogy azt mondták rá, hogy bűnöző. A legfájdalmasabb dolog, a pszichológusok is kimutatják az életünkben, az igazságtalan bántás. Amikor nem érdemelnénk meg, és azt kell elszenvednünk. Én még soha nem láttam úgy a kislányomat zokogni, fél órán keresztül az iskola parkolójában, amikor kijött, és elmondta, hogy valamivel megvádolták, ami nem igaz, és ott zokogott vigasztalhatatlanul, fél órán keresztül. És tudjuk azt, hogy Jézusnak a tárgyalása, a pere milyen méltatlanul folyt, milyen szabálytalan eljárás volt mind a kettő, mind a Sanhedrin, a nagy tanács előtti, mind pedig a Pilátus előtti eljárás, hogy tulajdonképpen nem tudtak rábizonyítani semmit, hamis tanúkat hoztak föl, és csak megzsarolták Pilátust a zsidó vezetők, hogy ítélje el őt, különben följelentik a sárszárnál. Ez is az életünknek nagy próbatételei közé tartozik, amikor ítéletet mondanak rólunk igaztalanul. És ezt is ki kellett állnia. Micsoda pusztító erő ez. Így olvastuk a János 15:25-be, de be kell teljesednie annak az igének, amely megvan írva az ő törvényükbe, mondja Jézus, gyűlölnek engem ok nélkül. Ok nélkül. Micsoda károkat tesz az önbecsülésünknek, hogyha nem azt kapjuk, amit érdemeltünk a gyermekeinktől, az élettől, hogyha diplomásan munkanélkülinek kell lenni, ha sok munka ellenére csak egyre lejjebb csúszik az életünk. Krisztus nem csak megölték, de a lehető minden módon megkínozták, megalázták, megszégyenítették. Halljuk a hangos nevetését azoknak, akik nevetnek a bekiabált poénon, másokat mentett, na itt a nagy megváltó, mentse meg magát is. Halljuk a hangos hahotázást, látjuk a gúnyos mutogatást, amint betűzik a keresztnek a föliratát, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya. Ha-ha! És ő elszenvedte. Miért? Hogy elszenvedje az emberi élettel járó összes próbatételt. Mindazt, ami nekünk is tényleg igazán nehéz. Ami tényleg igazán megpróbál. Az ok nélküli gyűlölet, a méltóságunk elvétele, szeretteink elvesztése, a test gyötrelme, a hatalom, a pénz rabszolgassága, a kényszerek. Tudja, hogy ez nekünk mind rettenetesen nehéz. Jézusnak persze az volt a nagy segítsége, hogy olyan természetes Isten közelségben élt, olvassuk, hogy gyakran félrevonult, gyakran föltekintett az égre, hogy az Isten szent lelke átitatta, áthatotta az ő az egész személyiségét, hogy állta ezeket, állta. Mint az a fa, amelyiknek mélyen vannak a gyökerei, olyan Isten kapcsolatban volt. Ő tanította meg nekünk ezt a szót, hogy atya. Olyan egyedülálló volt az ő viszonya, és olyan erőteljesen érezte ő mindig az Isten jelenlétét, és ő rajta is lehetett érezni az Isten jelenlétét, hogy állta ezeket. Egészen addig, amíg aztán a Getsemáné kertjében elérte az elképzelhetetlen. Elhagyta az Isten jelenléte, eltávozott tőle az Isten jelenléte. Eddig is iszonyú nehéz volt kiállni mindazt, ami történt, most pedig a gyökereit vágták el. A jelenlétet felváltotta ez a hideg üresség. Mondta, hogy múljék el tőlem ez a pohár. És csak a fejével tudta mondani, de mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Iszonyú távolságba került, vért izzadt ettől a távolságtól, ettől az elhagyatottságtól, ettől a hidegségtől, ami rászakadt. Ez az az állapot, amiről a mi atyánkban tanított bennünket. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ez az az állapot, amikor az Isten jelenlétének egy cseppnyi öröme sem maradt a számunkra. Azt mondja, hogy ez nem az a kísértés, amiről azt kell, hogy mondjátok, hogy különös örömnek tartjuk, hogy esetleg a hitünkért meghurcolnak minket, mondanak rólunk valami rosszat. Ez az az állapot, amiről azt kell, hogy mondjátok, hogy szabadítson meg tőle az Isten minket. Ez volt az az állapot, amiben Jób számára az volt a kísértés, hogy megátkozza az Istent és meghalljon. Ez az az állapot, amiben csak annyit mondhatunk, az Isten mentsen meg tőle. Amikor egy picikét sem érezzük az Isten jelenlétét. És az a tétje ilyenkor a kísértésnek, Jézus számára ez volt a tétje, és ez a mi számunkra is, hogy ebben az állapotban mégis tudunk-e bízni, mégis tudjuk-e szeretni az Istent, és tudunk-e neki engedni. Mondani azt, hogy a te akaratod legyen meg, ne az enyém. És ez az az állapot, amikor megjelenik a gonosz teljes fegyverzetével. Olvastuk ugye, hogy amikor 40 napig böjtölt Jézus a pusztában, ott abban az ürességben, a 40. napon akkor megjelent az ördög. És ilyenkor, akkor mindig megjelenik az ördög. Miért kellett ezt Jézusnak megélni, hogy eltávozik tőle az Isten jelenléte? Hogy azokkal is ott tudjon lenni, akik már reményvesztettek, akik elveszítették az Isten jelenlétét, de saját lelküket is lassan. És velünk együtt abból a sötét éjszakából, abból a sötétségből, a léleknek a sötétségéből, ő kiált így, hogy atyám, és kiált értünk is, kiált helyettünk is, ott marad velünk. Nem tudom, hogy látta-e valaki a Géppisztolyos Prédikátor című filmet, nem tudom, vetítik-e még Kiskunhalason, mindenképpen érdemes megnézni ezt a filmet. Arról szól ez, hogy van egy fékezhetetlen indulatú ember, egy bandavezér, egy drogdriller, egy erőszakos fráter, akit börtönbe csuknak, és mikor kiszabadul a börtönből, akkor ott folytatja az életét, ahol abba hagyta, de aztán a felesége időközben megtér, és aztán, mikor éppen már majdnem megölt valakit, akkor így vértől csatakosan hazaállítva azt mondja, hogy segíts rajtam, aztán elviszi őt egy gyülekezetbe, hát úgy megtér ez az ember, de hát soha, sehogy sem akar belőle lenni a rendes baptista, olyan kis öltönyös, és akkor úgy gondolja, hogy neki valami többet kéne tenni, elmegy Afrikába, és ott Afrikában egy ilyen jótékonysági önkéntes munka keretében iskolát építenek ott, de látja, hogy itt azért sokkal többről van itt szó, vannak ott fegyveres őrök, és megkérdezi, hogy mi ellen kell itt minket védeni, és kiderül, hogy terroristák törnek be Dél-Szudánban, Észak-Szudánról, muszlim terroristák rabolnak el keresztény gyerekeket, illetve írtanak ki egész falvakat ott a határ mentén, és így folyik ott egy polgárháború, és megmutatták nekik a menekültáborokat, ahova éjszakánként a gyerekek a falvakból összejönnek, mert mint az éjszakai rémek megjelennek ezek a terroristák, és elrabolják őket, és sokszor a gyerekekkel veretik agyon a saját anyjukat, és tesznek meg minden borzalmat, és aztán ilyen janicsár katonákat, terroristákat nevelnek belőlük, és egyszer csak beszippantja ez az egész helyzet ezt az embert, aki pedig odahaza már épített egy templomot is, és elkezdett rendszeresen prédikálni, de hozzálát és segít ezeknek a katonáknak menteni a gyerekeket, aztán épít nekik egy menekültábort ott a legveszélyesebb zónába, ott harcol ezeknek a gyerekeknek a megmentésért. És többször is van úgy, hogy mennek egy ilyen kis platós kis teherautóval, és rajta csapnak egy ilyen bandán, és egy ilyen ponyvás teherautó alatt ott találnak 30-40 kis fekete gyereket. És akkor látják, hogy a kocsiban mondjuk ennek a felét tudják elvinni. És akkor kiszámolják, hogy ki jöhet, ki nem, és ott marad a csapatnak a fele, akik ott visítoznak, ilyen, mert tudják, hogy visszajönnek az éjszakai rémek, és nincs menekvés. És aztán valóban, amikor a csapat felét elviszik, visszajönnek, már megégve találják egy kupacban sok kis gyereket. És ekkor aztán persze ebbe az egész helyzetben majdnem belebolondul, de végül csak a történet végét mondom el, úgy fejeződik be a film, hogy ismét rajta csapnak egy ilyen bandán, és meglátják, hogy megint ott van, hogy 30-40 kisgyerek, ők alig ha 10-15-öt tudnak elvinni, és akkor elviszik, akit tudnak, és ő pedig ott marad azzal a kis csoporttal várva, hogy jön majd a felmentő sereg a végén. De akkor már úgy dönt, hogy nem hagyja soha többé magukra ezeket a gyerekeket. Ott marad velük a reménytelen éjszakában. Hát ezt tette valahogy Jézus is, amikor azt mondta, hogy itt marad velünk a sötétben. Segít nekünk kiáltani, és segít minket bátorítani, és nem távozik el már soha többé tőlünk, hogy ne legyen többé hideg, sötét éjszakánk nélküle. Nem biztos, hogy akkor még olyan nagyon jól fogjuk érezni magunkat, hogy érezni fogjuk olyan nagyon az Isten jelenlétét, de tudhatjuk, hogy ő innentől kezdve már mindig ott marad velünk. Ő azonosult velünk, azért szenvedett minden kísértést hozzánk hasonlóan, hogy azonosuljon velünk. És éppen ezért a nagy lehetőség, hogy mi is, amikor a kísértés, a nyomorúság idején vagyunk, keressük őt, és azonosuljunk vele. Próbáljuk meg ezt, mert ez lehet a mi megmenekülésünk a kísértés idején. Először is ez azt jelenti, három dolgot szeretnék elmondani, hogy mit jelent az, hogy mi azonosulunk Krisztussal a kísértés idején. Először is ez azt jelenti, hogy gondolunk rá is. Mert persze, amikor bajban vagyunk, csak magunkra tudunk gondolni. Minden lehetséges űrt, ami a mi gondolkodásunknak hagyva van, az kitört önmagunk. Az önmagunknak a sértett lénye, az önmagunknak a fájdalma, vagy az éppen a tomboló vágyai. Minden lehetséges helyet kitörtenek. Ugye van ez a reklám, ami azt mondja, hogy törődj magaddal. Hát ez általában ez alatt azt kell értenünk, hogy csak magaddal törődj. Csak magaddal törődj, ezzel szemben Jézus azt tanítja nekünk, hogy mondd meg, hogy tanuld meg kimondani ezt, hogy nem csak. Hogy nem csak én vagyok, egy pici hely maradjon neki is. Gondolj rá, a kísértés idején gondolj rá. Jézus azt mondta, nem csak kenyérrel ér az ember. Jézus azt mondta, igen, az én szenvedésem páratlan, de most nem csak én szenvedek. Itt van egy jobb lator, meg itt van egy bal lator, és őket is figyelembe veszi. Jézus imádkozik az ellenségeiért, pedig hát, ha valaki megértette volna, hogy csak magával foglalkozik, az ő volt. De mit csinál? Imádkozik az ellenségéért. Inni kér az ellenségétől. Kér. Tud kérni, és tud adni. És aztán gondoskodik, egy új közösséget hoz létre, azt mondja Máriának, itt van János, a te fiad János, itt van a te anyád. Új közösséget hoz létre, gondoskodik. Láttam a Halasi tükör színmodellát, egészen megdöbbentem. A halasi gazdagok a pénzüket aranyba fektetik, és vesznek széfet hozzá, hogy beletegyék. Na most Jézus azt mondaná, hogy a baj idején, a kísértés idején, a nyomorúság idején ne aranyat vegyél, hanem szerezzél magadnak barátokat. Azt mondja, még olyat is mond Jézus, hogy szerezzél magadnak barátot a hamis mammonból. Na hát akkor most az a dolgot, hogy megkeresd azokat, akik aranyba fektetik a pénzét, és legyél annak a barátja. Mert egy barát sokkal többet ér a baj idején. Egy jó szomszéd, az minden aranynál többet ér. Ha van olyan gyereked, ugye azért szokták mondani, hogy legyünk jók a gyerekeinkhez, mert ők választják ki nekünk a szociális otthont. Tehát Jézus azt mondaná, hogy legyél jóba a gyerekeiddel, találj barátot. Ne csak magadra gondolj. Ha nem csak magadra gondolsz, akkor megmenekülhetsz. És hogyha segítesz a gazdagnak nem csak magára gondolni, akkor megmentheted még a gazdagot is, azzal, hogy segít neked például. Ne csak magadra gondolj. A kísértő mindig azt mondja, mert megérdemled. Mert most igazán, most már eleget foglalkoztál már, most csak magadra gondolj, és az, ami igazán jól esik, és engedd meg magadnak, és hívd fel azt a számot, vagy mit tudom én. Másodszor Krisztussal azonosulni azt jelenti, hogy a szenvedés idején benne találunk értelmet. Ugye az, ami nagyon nehéz a szenvedésben, ez az ok nélküliség. Már általában arról van szó. Ha igazán megkapirgáljuk, hogy mi miért történik gyűlölet címén, akkor végül mindig ürességet találnánk. És mindig annak kell először megtörténnie, hogy a Krisztusban elkezdünk gondolkodni, vagy az ő fejével kezdünk gondolkodni, és próbáljuk a kísértést lefegyverezni, lemeszteleníteni. Hogy kiderüljön az, hogy ez ok nélküli, az ok nélküliség, hogy kiderüljön, ami vágyunkról is, hogy inni akarunk, vagy játékgépezni akarunk, vagy bármi mást, hogy igazából ez teljesen céltalan, értelmetlen, nem nincs neki értelme. Nem visz előre, nem segít semmit. Amit kínál, az üres. Hogy ez lepleződjön le. Oscar Wilde adja az egyik hősének a szájába azt, hogy úgy szabadulsz egyedül a kísértéstől, ha engedsz neki. Na, hát ez a legnagyobb kísértés, ez a legnagyobb hazugsága a sátánnak. Hogy úgy szabadulsz a kísértéstől, ha engedsz neki. Úgy szabadulsz a kísértéstől, ha meglátod, hogy amit kínál, az üres. Tulajdonképpen az ördög ezért van nehéz helyzetben, mert ő neki nincs megadva az, hogy igazi örömöt kínáljon. Ő arra alkalmas, hogy a vágyakat az egekig fokozza, és aztán nagy csalódás legyen a vége. Tulajdonképpen aztán végén mindig megkínál a jó nagy ürességgel. Persze az üresség önmagában szintén egy olyan állapot, ami megfelel az ördögnek. A Csűrcsavar leveleiben mondja ezt az ördög fejedelme, hogy nélküle, mármint Isten nélkül, erős a semmi. Erős a semmi. Márpedig semmi nagyon erős. Éppen elég erős ahhoz, hogy az embertől a legszebb éveit elrabolja. Amit tehetetlenséggel, tétovasággal, az asztalon való ujjaival való zongorázással tölt el az ember. Amikor már igazából nem hisz ő abban, hogy az ördög olyan nagy örömeket tudna neki adni, de az ürességgel el tudja rabolni a legszebb éveit. Éppen ezért nem elég nekünk azt kideríteni, hogy amit az ördög kínál üres, és ebben az ürességben benne maradni, hanem másrésztről oltalmat is kell nekünk keresni a nyomorúság idején, vagy éppen a kísértés idején, vagy a fájdalomnak az idején. Aki megvan alázva, de gondol a Krisztusra, és azonosul vele, az hiába mesztelenítik le, az tulajdonképpen az fel fog öltözni. Na, hogy értem én ezt? Jézus azt mondja egy helyen, hogyha elveszik a felső ruhádat, adod az alsót is. Tulajdonképpen mi lesz a végeredménye? Egy pucér ember. Odaadtál mindent. De kinek a szégyene lesz ez? A tiéd? Nem. Azé, aki elvette tőled. Te pedig abban a mesztelenségedben mégis legyél nyugodt, mert te most tulajdonképpen fölöltöztél a Krisztusban. Ugyanígy, hogyha igazságtalan bántalmazás ér minket, engem például a héten hittanórán ért ilyen bántalmazás, mármint, hogy a diákokkal volt ilyen kisebb afférom, de úgy éreztem, hogy ez igazságtalan volt. Akkor az ember mégis, ha Krisztusban gondolkodik, akkor azt mondja, hogy ez nem az én szégyenem, és tulajdonképpen nekem nincs is mit szégyellem, én vállalhatom ezt az állapotomat. Én elmondhatom nekik, hogy ez rosszul esett. Mert tulajdonképpen nem maradok ott pőrén, nem maradok ott kiszolgáltatva, én tulajdonképpen, ha így teszek, én fel vagyok öltözve. Fel vagyok öltözve a Krisztusba. Az ő erőtlensége lesz az én erőm, hogy vele azonosulok. Ha fájdalmas, igazságtalan helyzetekbe kerülsz, igyekezz választ keresni a Krisztusba, és akkor nem maradsz mesztelen, nem maradsz kiszolgáltatott, nem maradsz letaposott, hanem átéled a fölemeltetést. És nincs ilyen, hogy felesleges könny, és nincs ilyen, hogy felesleges szomorúság vagy harag, minden csepp könnyünk számon van tartva. Krisztus számon tartja őket. És azt mondja nekünk, hogy, hogy ne pazarold el ezeket a könnyeket. Ne pazarold el ezt a haragot, vagy ne pazarold el ezt a szomorúságot. Ugye a kálvinizmusban mi a legnagyobb bűn? A pazarlás. Tehát ezt most mindenki érti. Nem szabad elpazarolnunk a magunk szomorúságát, a magunk fájdalmát, hanem ezt az Isten hadd fordítsa a mi javunkra. Egyetlen módja, hogy elpazarolhatjuk, hogyha ez önsajnálatba fordul. Na, akkor nem lehet rajtunk segíteni. De ezt ne tegyük meg, adjuk neki oda a mi szomorúságunkat, hogy aztán talán mi is vigasztalhassunk másokat. A haragunkat, hogy aztán valamit elhatározás szülessen belőle. Mert a végén mindig azt látjuk, hogy minden értelmetlenség azért csak zátonyra fut, hogy a Krisztus magába nyeli ezeket, és amikor föltámad, akkor azt mondja, és azt üzeni nekünk, hogy mindenből jöhet ki jó. Mindenből jöhet ki jó. Nincs elpazarolt fájdalom, nincs olyan helyzet, amiben elátogathatna meg téged ez a győztes király. Mindenből jöhet ki jó. És végül vele azonosulni azt jelenti, hogy megtanuljuk tőle, hogy bízzunk akkor is, amikor nem érzünk semmit. Ez egy lelki gyakorlat kérdése. Ezt meg kell nekünk tanulni. Hadd olvassak most, mert ezt olyan szépen megfogalmazta, ami házi, hogy Mário óta a házi szerzünk C.S. Lewis, a Csűrcsavar leveleiben, hadd olvassam innen. Arról beszél, hogy Isten nem olyan, mint az ördög, aki egyszerűen csak rabszolgává akar minket tenni. Az Isten az mindig partnerként is gondol ránk, ő szeretné, ha vele egyek legyünk, de szeretné, hogyha úgy lennénk vele együtt, hogy megőriznénk a mi önmagunkat is. És így innen olvasom, ő nem tud erőszakoskodni, mondja az ördög az Istenről. Ő csak kérlelni tud. Alávaló elgondolása ugyanis az Istennek, hogy a kecske is jól lakjék, és a káposzta is megmaradjon, teremtményei legyenek egyek vele, mégis őrizzék meg önmagukat. Puszta eltörlésük vagy bekebelezésük nem elégíti ki. Kezdetben még hajlik egy kis lehengerlésre. Azt tapasztaljuk, hogy az Isten a kezdetén ad csodálatos megtapasztalásokat. Hajlandó elindítani őket, megindítani őket, meghatni őket jelenlétének enyhe érzetével. Ilyenkor az emberek szíve megtelik boldogsággal, kimondhatatlan bizakodással, és a kísértések fölötti győzelmeket könnyűnek látják. Ám ez az állapot nem tart sokáig. Továbbra is segíti őket, de többé ne úgy, hogy az lépten nyomon kézzel foghatóan tapasztalhassák. Hagyja, hogy a páciens saját lábára álljon, önszántából teljesítse sokszor kemény kötelességeit. A fáradtságos erőfeszítésnek ezeknek az időszakaiban lelkileg nagyon nagy mértékben érlelődik és növekszik az ember, jobban, mint a lelkesedés idején. Ezért van az, hogy a szárazság állapotában mondott imádságok a legkedvesebbek neki. Mi szakadatlanul vonszolhatjuk védenceiket egyik kísértésből a másikra, mert kizárólag saját asztalunkra szánjuk őket, és minél inkább beleavatkozunk akaratukba, annál jobb a mi szempontunkból. Ő nem kísérthet úgy, már hogy Isten az erényre, a jóra nem kísérthet, mint mi ördögök a bűnre. Azt akarja, hogy az ember megtanuljon a maga lábán járni, ezért veszi le róla a kezét, és megvan benne a szándék a megindulásra. Ő még a botladozásainak is örül. Örömvölgyi, ne ringasd magad hió ábrándokban. Ügyünk sosem foroghat nagyobb veszedelemben, mint amikor egy ember, aki már nem kívánja, de még mindig cselekszi ellenségünk akaratát, körülnéz a világ egyetemben, amelyben látszólag már nyoma sincs az ellenségnek, mármint Istennek, és bár nem érti, miért maradt magára, mégis engedelmeskedik. Tehát ez a legnagyobb vereség az ördögnek, amikor azt látja, hogy egy hívő ember, aki most éppen nem érzi az Isten jelenlétét, mégis engedelmeskedik neki, vagy mégis bízik benne, vagy mégis szereti őt. De azt gondolom, hogy mégis az a nagy jó hírünk, hogy mi már soha nem maradunk egyedül, mert az, aki megjárta a poklokat, értünk, nincs az a mélység, ahol ne tapasztalhatnánk meg, hogy ott van velünk, vagy legalábbis ne tudhatnánk, hogy abban a helyzetben nem vagyunk egyedül. Jézus győzött azáltal, hogy végigjárt ezt a nagyon kemény utat, hogy még az Isten is elhagyta őt, és így imádkozott, én Istenem, miért hagytál el engem? De azért, hogy mi úgy meneküljünk meg, hogy azonosulunk ővele. Azonosulunk ővele, hogy nem csak magunkra gondolunk, ez a nem csak lehet sokszor a mi gyógyulásunk, Úgyhogy értelmet találunk a szenvedéseinkben, és nem pazaroljuk el, és látjuk, hogy azok valamire használhatók az Isten kezében, és hogy akkor is megmaradunk a bizalomban, amikor nehéz. Mert ez a kísértésnek a lényege. És aki győz, örökségül nyer mindent. Az együtt lehet a Krisztussal. Vedd hát igénybe te is a Krisztusnak ezt a győzelmét, vedd igénybe magad számára, a családod számára, mert tiéd ez a győzelem, a tiéd is.